Róla 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Együttműködési megállapodást írt alá az Állatorvostudományi Egyetem és a Bábolna Nemzeti Ménes Birtok. Ezáltal az egyetem hallgatói közvetlen betekintést kapnak a versenylovak kezelésébe és gondozásába, közölte a Felsőoktatási Intézmény. Az új együttműködésben a hallgatók szervezett gyakorlatokon vehetnek részt a Ménes Birtok Diós-pusztai angol telivér ménesében, ahol helyi mentorok tartanak majd speciális foglalkozásokat a versenylovakkal kapcsolatos ismeretekről. A geszti tiszakastély felújítása nem csak helyreállításról szól, hanem egy korszak restaurációjáról is, hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter a Békés vármegyei geszten. Lázár János a felújított kastélyban berendezett kiállítás bejárása után a távirati irodának elmondta, a 10 éven át tartó beruházás legfőbb célja az volt, hogy átadják a hely szellemét a következő generációknak, mert, mint fogalmazott, egy korszak megértéséhez hozzájárul az, ha érti az ember azoknak a személyes életét, akik a korszakot jellemezték miniszterelnökként, mint például Tisza Kálmán, vagy később Tisza István. Rendkívül sürgős lenne az európai migrációs politika megváltoztatása, még mielőtt visszafordíthatatlan folyamatok indulnának el, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hangsúlyozta, hogy a migrációs politika megváltoztatásra szolgálná a gazdaság és a társadalom biztonságának fenntartását, a mindennapi élet élhetőségét. Amíg 30 évvel ezelőtt néhány büfés és használt ruha kereskedő jelképezte Magyarországon a kínai gazdasági szektort, napjainkra Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházásai már Kínához kötődnek. Mostanra Kína vált Magyarország legnagyobb külföldi beruházójává, mondta a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Gödöllőn. Magyar Levente a Fujian befektetési fórumon arról beszélt, hogy a dél-kelet-kínai tartomány delegációjának látogatása egy láthatatlan sorozatba illik. Hozzáfűzte, hogy az intenzív kapcsolattartást jelzik az olyan magas szintű látogatások, mint a kínai elnök vagy a tartományi kormányzó Magyarországra érkezése. A 100 éve született Brusznyai Árpádra emlékezett a Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága az 56-os mártírnak az új köztemető 301-es parcellájában található sírjánál. Harag Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke ünnepi beszédében kiemelte, Brusznyai Árpádot a hivatás, a család és a haza iránti hűség segítette a kitartásban és az áldozatvállalásban. Számunkra a felelősséget és kötődést tanítja Brusznyai Árpád, a nemzet számára pedig azt, hogy a szabadság fontos érték, amit nem szabad feladnunk, és bátran kell képviselnünk, tette hozzá Harag Péter. Minden közösségnek és minden embernek egyfajta ellenálló képességet kell kiépítenie a váratlan eseményekkel szemben, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Kőszegen, a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének Nemzetközi Nyári Egyetemén. Navracsics Tibor elmondta, a részvételével rendezett angol nyelvű panelbeszélgetés középpontjában az ismeretlen ismeretlen volt, azok a tényezők, amelyek az emberi életben, illetve a politikában és a társadalmi életben is hirtelen jelennek meg. A panelbeszélgetésen arról is szó esett, hogyan reagálhatnak ezekre a kihívásokra a közösségek. A mai nap délutánjától többfelé lehet zápor, felhőszakadással kísért zivatar, de a hétvégén már csak elvétve kell erre készülni. Hétvégére visszatér a kánikula és sok napsütés mellett, akár 37 Celsius fokot is mérhetünk, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből. Végül nézzük a részletes időjárást. A napsütés mellett erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Délutántól csökken a csapadékhajlam. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Híreinket hallották.
társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvtári barangolás. A magány. A család ebédnél ült, amikor Jean-Louis, a zenész, letette a kanalat, a mennyezetre nézett, öt ujjal megigazította összes fürtjeit, s csendesen és határozottan ezt mondta: én elmegyek közületek, mert egyedül akarok élni. Már elmúlt 54 éves a zenész, mikor e mondatot kimondotta. Az asztalfőn anyja ült, s nem felelte szavakra semmit. A családban ismerték Jean-Louis-t, s tudták, hogy nagyon ritkán beszél, mintha a szavak csak lezártak volna valamilyen folyamatot, mely teljesen lezajlott lelkében, s azután csak bejelentik azt, ami már végleges. Felesége 3 esztendő előtt hagyta el, mikor egy vándorcirkusz titkárával elszökött Nancy-ba. E 3 évben hallgatott Jean-Louis. Délelőtt elment az iskolába, figyelte a növendékek új helyezését, kék ceruzával javította hangjegyfüzeteiket. Nővére maradt csak otthon és özvegy anyja, és egy kisgyerek. Jean-Louis húgának első házasságából való, nagyon szép, riadtan sápadt szőke fiúcska. A két nő és a gyermek némán hallgatták Jean-Louis szavait, és a gyerek zavartan lehajtotta fejét, mintha valamilyen érthetetlen, kissé illetlen megjegyzést hallott volna. A csend eláradt az asztal felett, mint az árnyék a szobában, mert április volt, és szeszélyesen és gyakran elborult az ég. Jean-Louis a zenész kékes szürke üveges pillantással nézte a mennyezetet. Most oly sápadt volt, olyan sovány és fehér, mint a régi papok az oltárképeken. A papok, kiket hitükért mágiára állítottak a templom előtt, melynek karzatán a zenész minden vasárnap orgonált. Nem fogod bírni, mondta később anyja. De, mondta Jean-Louis, vértelen szájjal, s még mindig a mennyezetet nézte. Most már fogom bírni. Ne menj el, Jean-Louis, mondta most halkan reszkető szájjal húga is. Egészen csendesek leszünk. Talán Pierre zavart? Pierre, ígérd meg, hogy csendes leszel, nem zavarod többé a bácsit. Nem, mondta a zenész. És jobb szemét, mint szokta, idegesen lehúnta. Nem Pierre zavart. Az élet zavart. A család. Ti, mindannyian. Aztán az ebéd és a vacsora, az, hogy reggel idejében kellett felkelni, és este behozták a lámpát. Mindez teljesen fölösleges. Mióta Ninette elment, mindez fölösleges. Ezért egyedül akarok élni. Az öreg asszony figyelt. Ismerte Jean-Louis-t. Tudta, hogy fia állandóan hall egy hangot, mely talán nem is zenei. Ez a hang, melyet nem tudott hangjegyekkel kifejezni, a fájdalom és a csalódás hangja volt. Az apja is ilyen volt, gondolta az öregasszony. Ezért csak ezt mondta: ha nem bírod, mindig visszajöhetsz. Tudom, mondta a zenész. S megszállott komor, rajongó pillantással, melyben valamilyen félelmes belső fény tükröződött, a mennyezetre nézett. De nem jövök vissza, mert nekem a magány kell. Ezt a szót, magány, oly elragadtatott hangsúllyal mondta, mintha ezt kiáltaná: boldogság vagy megváltás. Aztán elhallgatott. Mind elhallgattak. A végzetet érezték. még délután elment. Az első hónapokban látták néha. A város külső negyedébe költözött a folyó mellé. Szobát bérelt egy házban, ahol kívül csak egy öregasszony, egy fuvolás özvegye lakott. Néha megjelent, és ruhadarabjait csomagolta össze, vagy hangjegyfizeteit. Az iskolába is rendszeresen bejárt, mint szorgalmas és lelkiismeretes zenei hivatalnokhoz illik, aki egyfajta égi titkot oktat, pontos órarend szerint ernyedetlenül és reménytelenül. A család reménykedett és várakozott. Reménykedtek, hogy talán megbékül a magány tisztító tüzében, és hazatér hozzájuk. Ismerték sértettsége okát, és tudták, hogy szégyelli bukását. Szégyelli, hogy elhagyta az asszony. De a hónapok múltak, és nem tért haza. Néha látták még egy kávéház sarokasztala mellett, amit könyvet olvasott egyedül és figyelmesen. Fény van körülötte, mondta lelkesen nővére, aki hitt benne és szerette. Tudod, olyan fény van körülötte, mint a szentek körül, mikor még emberek voltak. De az anyja hallgatott szomorúan. Az anya tudta, hogy fia lelke körül nem fény van, hanem homály. Mindenről nem lehetett beszélni. A valóság lassan elvitte tőlük Jean-Louis-t. Ismerték egymás természetét, tudták, erőszakkal nem tudnak egymáshoz közeledni. Tudták azt is, hogy a sértésért, melye büszke és szomorú lelket megsebezte, nem tudják többé megengesztelni. Lassan úgy beszéltek már róla, mint azokról, kiket külföldre sodort a végzet, vagy az öngyilkosokról, akik nem haltak bele se bükkbe, de nem is térnek vissza soha egészen az emberek közé. Itt élt közelükben, néhány utcával arrébb, és mégis olyan messzeségben, mintha Ausztráliába vagy egy börtönbe sodorta volna a végzet. Esztendő múltán anyja felvette fekete ünneplőjét, és még egyszer felkereste a fiút, akit a sértődöttség elvitt a magányba. Délután ment el hozzá, üvegszínű őszi délután. Jean-Louis udvariasan fogadta. A díványon ültek egymás mellett, anya és fia, és hallgatva nézték egymást. Még mindig szereted? Kérdezte az anya. Nem, mondta a zenész határozottan. Már nem szeretem, mert nem haragszom rá. Már csak a világra haragszom, mely elvitte. Nem bocsátok meg a világnak. Értem, mondta az anyja, és sóhajtott. Érezte fia hangján, hogy igazat szól. Egy ideig ült még, aztán megcsókolta hideg ajakkal. Hazament, levetette az ünneplőt, felöltötte hétköznapi ruháját, mint aki temetésről jön, s keményen leszámolt, élettel és halállal. Jean-Louis nem jön többé vissza, mondta szűkszavúan vacsora közben. És többé nem beszéltek róla. Esztendő múltán már a kávéházakban sem látták. Feladta a hónapos szobát is a külvárosi házban. A város északi negyedébe költözött, ahol ötemeletes bérházakban tömegszálláson laktak a város szegényei. Mintha ez a zsúfolt város rész, ahol egyetlen ismerőse sem élt, az egyedül lét új lehetőségeit tárta volna fel. Hétszámra nem mozdult ki a népes sikátorokból. A városi zenedében viselt állásáról lemondott. Volt valamelyes pénze, szerény évjáradéka. Annak hulladékaiból éldegélt. Padlásszobában lakott, melyet a legszükségesebb tárgyakkal bútorozott be, ágyjal, asztallal, mosdótállal. A bolond zenész, mondták a házban, mikor megpillantották sovány hajlott alakját, amint mászott fel az ötödik emeletre a csempe lépcsőkön, egyedül, megrakva zsebeit apró csomagokkal. Tudta, hogy bolondnak nézik, és mosolygott. Sokat olvasott. Már csak a betű és a lélek hajszál csövein át érintkezett a világgal, melytől meg akart szabadulni. Az életet, gondolta, nincs erőm itt hagyni. Erősebb, mint én. De a világot kizártam. Orvosi könyveket hozatott, és megtalálta lelki állapotának pontos kórképét a könyvekben. Ismerte a sérülést, mely elindította lelkében ezt a folyamatot, a magányészség kóros folyamatát. Tudta azt is, hogy akarattal és értelemmel nem tud segíteni a tüneteken, nem tudja sietetni a gyógyulás folyamatát. Baleset történt, gondolta tárgyilagosan. Megsértettek, és nem tudok kibékülni a világgal. Aztán munkások közé járt, a városnegyed gyárak és proletár bérházak külterke volt. Politikai egyesületek vitaestéit látogatta, iparkodott megtalálni a kapcsolatot az emberekkel, mert azzal az egyetlen emberrel, aki megsértette és elhagyta, nem sikerült a kötés és szerződés. De a világ közömbös volt és zajos. Lelke siketten felelt az emberek a tömeg szavára. Megértette, hogy nincs szerepe többé a világban, nincs igazi kapcsolata többé az emberekkel. Úgy vágyakozott az egyedüllét után, mintha egy különös rabság igazában a szabadság egyfajtája lenne. Régi környezetével már soha nem találkozott. Új ismeretségeket nem kötött. Hetek múltak el, s nem váltott szót senkivel. A folyó partján járt, este felé vagy éjjel. Az őrök és rendőrök már ismerték, s szánalommal és közönnyel engedték csavarogni. Érzései lassan megalvadtak, mint a kifolyt vér. Csak értelme világított és égetett még, mint a láng, melyet emberi szándék nem tud kioltani. Értelme megvilágította helyzetét a földön, s tudta, hogy ez a helyzet reménytelen és el kell viselni. Tudta azt is, hogy rendszer nélkül magány és pusztulás sincsen az ember számára a földön. Ezért rendszereket épített föl, hogy egyedül lehessen, egészen, teljesen és zavartalanul egyedül. Mint az első ember lehetett, mikor még nem volt város, nem voltak emberek és sértések. Lehetőleg csak éjszaka ment a világba, mert akkor eltűntek az emberek az utcákról. Ismert folyóparti részeket, ahol kóborkutyákkal sem találkozott. Valamikor alkotni akart, hangjegyekből építeni akart valamit, ami nagy erővel és hangzással szól az emberekhez, szimfóniát vagy operát akart alkotni, melynek hullámain hősök úsznak és vesznek el a szenvedély örvényében. S az alkotás szándéka és emléke most is ért lelkében, homályosan és torzan, ahogy a nyomorék emlékezhet borzongó elragadtatással, hogy valamikor bajvívásra készült harcosok és óriások ellen. Ezért elhatározta, hogy megalkotja a magányt, a tökéletes magányt a világban és a veszélyes, zajos, gyanús és erőszakos emberek között. Megalkotja, mint egy nagy szerkezetet vagy zenei tételt, amelyben nincsen rés, nincsen hiba. Cselédet már régen nem tartott. Az emberi beszédre úgy emlékezett néha, mint a süket zenész a dallamokra. A világ zúgott körülötte, s ő egyre mélyebben, iszaposabban elmerült a mesterséges magányban, mely siketen vette körül, mint a vízbe fúlót a tengeri alvilág árnyai és sűrűsége. Újságot sem olvasott, csak régi hangjegyfüzeteket. De egy reggel a csendre ébredt. Igazi csend volt ez. Másféle, mint a mesterséges, mellyel körülvette magát, mint a vakond, a fájdalom föld alatti zsíros fekete vackaiban. Zenei érzékeléshez szokott füle megérezte ezt a csendet, mint valamilyen finom hangárnyalatot, új kifejezési lehetőséget a hangok világában. Mert azelőtt, messziről, mint a hullámverés dübörgése az öngyilkoshoz, átszűrődött hozzá a magány falán át valami a világ zörejéből. Kocsik dübörögtek, villanyos csengetett, egy asszony énekelt, férfi hang dünnyögött, egy gyermek édes tiszta nevetése csengett. E hangokat ideges riadozással érzékelte, mert tudta, hogy e hangok mind üzennek és figyelmeztetik valamire, amire vágyott, amitől egészen megszabadulni soha nem tudott. Figyelmeztetik és emlékeztetik a világra. De ez a csend most valóságos volt, anyagias, érzékelhető. Felült vackán. Sokáig értő és pontosan érzékelő fülekkel neszelt. A csend olyan mély volt, olyan áradó, mintha meghalt volna a világ. Jean-Louis, a zenész, akit megsértett egy ember, s ezért elmenekült a világ elől a magányba, fülelt. Aztán magára szedte rongyait, és lesietett az utcára. Dél volt, mikor az utcára lépett, mert már hónapok óta az emberi rend szabályai ellen élt, aludt és virrasztott, a maga mesterséges világrendjében megvetve a külső világ szokásait. Régen járt ilyen déli órában az utcán. A ház, amely éjszaka még zsibongott, mint egy emberi anyaggal fűtött titokzatos kazán, kihalt volt, lakatlan. Az utcán nem járt senki. Jean-Louis nyitott ablakokat látott, és az ablakok mögött lappangott a csend, mint egy sötét gyilkos, aki megbújt az élet vendégfalai mögött. Tereken ment át, ahol döglött, üres villamosok állongtak, vezető, ellenőr és utasok nélkül. Kávéházak előtt állott meg, melyeknek ajtaját nyitva felejtették, az asztalon még vizes poharak és kávés fincsák hevertek, s gyűrött többnapos újságpéldányok. Kirakatok előtt ment el, s tárgyakat látott, melyek hivalkodva tornyosodtak az üveg mögött, de benn az üzlethelyiségben nem volt ember. Hiányoztak a vevők és a kiszolgálók. Egy színház kapuja szélesen kitárult, mintha az imént végeztek volna az előadással. De a színház előtere is üres volt, csak egy régi színlap cafatjait lobogtatta a szél. Üres gépkocsik állottak az úttest közepén, mintha szórakozottságában elhajította volna a vezetője fölösleges alkalmatosságokat. Egy cukrászda üvegpolcain még sütemények avasodtak. A város teljesen üres volt. A zenész órákon át vándorolt a kihalt utcákon. Benézett a szennyes, törött üvegű ablakok szárnyain át az elhagyott lakásokba, belépett egy-egy kereskedésbe, óvatosan megállott a küszöbön, iparkodott érzékelni valamit az emberi rendből, amely megszűnőben volt már a dermet városban, a rendből, melynek értelme és célja volt valamikor. De mindenütt csak házak, lakások, bútorok, szerszámok, kellékek, színházak, múzeumok, gyárak maradtak. Ember nélkül. Csak a patkányok játszottak az úttest közepén, zavartalanul, s kövér macskák gubbasztottak a háztető kereszein. A főtér sarkán egy középület bejárata előtt elolvasta a falragaszt, mely tudatta a város lakóival, hogy kitört a háború. S a várost és a környező falvakat 24 óra alatt kiürítik a hatóságok. Mindenki azt viheti csak magával, amit egy hátizsákban vagy kézipodgyászban cipelni tud. Elviszik az aggokat és a betegeket is. A városban nem maradhat más, csak a csendőrség, mely a kiürítést követő napon elvonul. A zenész elolvasta a falragaszt kétszer is, nagyon figyelmesen. Dél volt, sütött a nap. Megállott a főtér közepén. Az üres házakat, bankokat, templomokat nézte, és különös szorongást érzett. Ez a magány, gondolta. És körülnézett, mint a művész, mikor látja, hogy műve rejtélyes módon is nem egészen úgy, ahogy tervezte, de végül mégis sikerült. Ez a magány, mondta most hangosan, mert eszébe jutott, hogy egyedül van a városban, és akár ordítozhat is, nincs senki, aki feleljen vagy szidalmazza. Szava süketen visszhangzott az üres házak között. Jean-Louis, a zenész, aki megsértődött a világtól, s elment a magányba, most megértette, hogy amire vágyott, valósággá változott. Dülöngérve járt az utcákon, melyeknek nem volt értelmük többé, ahogy ember nélkül a színházaknak, templomoknak, szobroknak, kórházaknak. Igen, az égnek és a földnek sem volt értelme többé. Megértette ezt, és félni kezdett, mert végre sikerült, amit akart, és egyedül volt. Érdekes, gondolta. Emberek nélkül a magánynak és a fájdalomnak sincs értelme. Ezt nem tudtam eddig. És csak nem boldogan szaladt a rohamkések felé, melyek az egyik kihalt utcafordulóján megcsillantak az idegen ruházatú katonák kezében.
Elhangzott Márai Sándor, a Magány című írása, felolvasta Mácsai Pál színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a dehuniánusokhoz. A szerzetesi életben csak az imádsággal jutunk előre. A pápa fogadta a bolonyai mecset küldöttségét. Minden embernek szabadnak kell lennie vallása megválasztásában és gyakorlásában. A pápa új motu propriójával elrendelte, hogy a Vatikánban építsenek egy mezőgazdasági naperőművet. Megérintettségek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra. Ferenc pápa. A szerzetes életben csak az imádsággal jutunk előre. Jézus szent szíve papjait fogadta 25. nagykáptalanjuk alkalmából a pápa, akiket a szentségimádás és az evangelizálás fontosságára emlékeztetett. Krisztus szívverésének ritmusa vezérelje napjaikat, ez adja meg beszélgetéseik alaphangját, és támogassa őket a szeretett szolgálatban. Az alapító Leon Deon után dehuniánusoknak nevezett közösség tagjait arra kérte a Szent Atya, hogy világunkban, mely úgy tűnik, hogy elvesztette szívét, a keresztények és főleg a szerzetesek buzgó imával élesszék újra ezt a szívet, evangelizálják az emberiséget.
Avete scelto come guida per i vostri lavori il motto chiamati ad essere uno in un mondo che cambia.
Nagy káptalanjuk témája egyek lenni a változó világban, hogy a világ higgyen. Az egységre szólította Krisztus az utolsó vacsorán tanítványait, ami nem egy projekt vagy egy elhatározás, amit meg kell valósítani, hanem elsősorban ajándék. Az egység nem a mi művünk, nem tudjuk egyedül megvalósítani. Hozzá kell tennünk a magunk részét, de szükségünk van Isten segítségére. Ő fog egybe és lelkesít minket, és minél inkább egységben vagyunk Istennel, annál erősebb lesz egymás között az egységünk is.
Per questo se volete che tra voi cresca la comunione, vi invito nelle vostre decisioni capitolari a tenere in grande considerazione il valore della vita sacramentale.
Ferenc pápa a szeretett közösség növelésére azt javasolta a szerzeteseknek, hogy káptalani döntéseikben adjanak nagy teret a szentségi életnek. Hallgassák meg Isten szavát és elmélkedjenek róla. Személyes és közösségi életükben játszon központi szerepet az ima, főleg a szentségimádás. Imádság nélkül ugyanis nem jutunk előre, nem tudunk talpon maradni sem a vallási életben, sem az apostolkodásban. Ima nélkül nem jutunk semmire, jelentette ki a pápa. Az ige hirdetéssel kapcsolatban a hitelességre mutatott rá a Szent Atya a dehuniánusokhoz intézett beszédében. A szeretet határozza meg cselekedeteiket, soha ne torpanjanak meg az ítélkezés, a problémák, a gonoszságok előtt, hanem kifogyhatatlan szeretettel legyenek minden testvérük iránt, osztozva a megváltó Krisztus vágyában, hogy megszabadítsák az emberiséget bűneitől.
A pápa fogadta a bolonyai mecset küldöttségét. Minden embernek szabadnak kell lennie a vallása megválasztásában és gyakorlásában. Ferenc pápa szerdán reggel fogadta a bolonyai mecset küldöttségét. Elismerését fejezte ki a keresztények és a muzulmánok közötti barátságról, és minden vallás tiszteletben tartására szólított fel, mellőzve a prozelitizmust és az akadályoztatásokat. A világnak, különösen a történelem jelenlegi pillanatában olyan hívőkre van szüksége, akik következetesek és erősen elkötelezettek a társadalmi és a világbéke építése és fenntartása mellett. Ferenc pápa ezt a megállapítást tette, amikor szerda délelőtt az általános kihallgatás előtt köszöntött egy muzulmán csoportot, amely az olaszországi Bologna városának mecsetjéből érkezett. Megköszönte nekik, hogy a béke kézművesei. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a testvériségről tett tanúságtételük értékes és nélkülözhetetlen, és ezt a tisztelet, a párbeszéd és a nyitottság jegyében élik meg. Jézus arra tanított bennünket, hogy testvérként fogadjuk egymást, emlékeztetett a pápa. Ez mindenek előtt ránk, keresztényekre, zsidókra és muzulmánokra vonatkozik, akik az egyistent imádjuk, és akik más-más módon hivatkozunk Ábrahámra, mint hitbeli atyánkra. Mi, akik megkaptuk-e vallási hovatartozás ajándékát, arra vagyunk hivatva, hogy legyünk nyitottak és szívesen fogadjuk azokat, akik nem osztoznak ebben, mert ők, mint mi mindannyian, egy emberi család tagjai vagyunk. Ferenc pápa rámutatott, hogy a keresztények és a muzulmánok közötti őszinte és tiszteletteljes párbeszéd egy kötelesség számunkra, akik engedelmeskedni akarunk Isten akaratának. Valójában az atya akarata az, hogy gyermekei szeressék egymást, segítsék egymást, és ha valamilyen nehézség vagy félreértés adódik köztük, alázattal és türelemmel egyezzenek meg. Az ilyen párbeszéd megköveteli minden ember méltóságának és jogainak konkrét elismerését. E jogok listájának élén a lelkiismereti és vallásszabadság áll, ami azt jelenti, hogy minden embernek teljesen szabadnak kell lennie vallási döntései tekintetében, nyomatékosította Ferenc pápa a bolognai muzulmán küldöttségnek. Minden hívőnek szabadnak kell lennie, hogy saját vallását javasolja másoknak, akár hívők, akár nem, de soha ne kényszerítse rájuk. Ezért a pápa szerint ez kizárja és elutasítja az erőszakos hittérítést, az anyagi előnyök minden formáját és az emberek tudatlanságának kihasználását. Továbbá megemlítette, hogy a különböző vallásúak közötti házasságok nem jelenthetnek lehetőséget arra, hogy a házastársat a saját vallásukra térítsék át. Az egybegyűltekhez, kedves barátokként szólva, a Szent Atya reményét fejezte ki, hogy a muzulmán képviselők bárhol éljenek is, jó kapcsolatokat ápolnak a katolikus egyházzal minden szinten, a kölcsönös tisztelet és barátság jegyében. Ferenc pápa arra szólított fel minden hívőt, hogy építsék közösen a békét, és végül mindenkit biztosított imáiról, és arra kérte a küldöttség tagjait, hogy imádkozzanak érte. A pápa új motu propriójával elrendelte, hogy a Vatikánban építsenek agrofotovoltaikus üzemet. A Fratello Sole, naptestvér című apostoli levéllel, amelyet motu proprio formában adott ki Ferenc pápa június 21-i dátummal, rendelkezik egy mezőgazdasági naperőmű felépítéséről, a Róma közelében található, a Vatikánhoz tartozó Santa Maria di Galleria területén, ahol a vatikáni rádió antennái találhatók a digitális műsorszóráshoz. Az agrofotovoltaikus rendszerek olyan energetikai és agrár megoldások, ahol egyazon földterületen történik mezőgazdálkodás és fotovoltaikus napelemekkel való villamos energiatermelés. Ferenc pápa a június 26-án közzétett apostoli levelében kiemeli, hogy át kell állni egy olyan fenntartható fejlődési modellre, amely csökkenti az üvegházhatású gázok légkörbe történő kibocsátását, és célul tűzi ki a klímasemlegességet. Ezzel együtt elrendeli egy agrofotovoltaikus erőmű építését Santa Maria di Galleria területén, amely a Vatikánhoz tartozó, de a területén kívül eső helyen található Róma közelében. Az agrofotovoltaikus rendszer magában foglalja a földek kettős felhasználását napenergia termelésre és mezőgazdaságra. Ahogy a Szent Atya kifejti az új Fratello Sole naptestvér kezdetű apostoli levelében, az emberiségnek megvannak a technológiai eszközei, hogy megbirkózzon ezzel a környezeti átalakulással, és annak káros etikai, társadalmi, gazdasági és politikai következményeivel, és ezek között a napenergia kulcs szerepet játszik. A Fratello Sole apostoli levélben Ferenc pápa az egész emberiséghez szóló, a napenergia használatára vonatkozó döntésének gyökerét a Laudato Si kezdetű 2015-ben kiadott környezetvédelmi enciklikájában határozza meg. Kéri, hogy az emberiség hajtson végre életmódbeli változtatásokat a globális felmelegedés és a fosszilis tüzelőanyagok elterjedt felhasználása ellen. Ezt követően felidézi a Szentszék 2022-es csatlakozását az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményéhez, jelezve azon szándékát, hogy hozzájáruljon minden állam azon erőfeszítéseihez, hogy saját felelősségükkel és kapacitásukkal összhangban megfelelő választ adjanak azokra a kihívásokra, amelyeket a klímaváltozás az emberiség és közös otthonunk elé állít. Az agrofotovoltaikus üzem felépítésére a Szentszék Santa Maria di Galériában található ingatlanát használják fel. A Róma városának határán egy 424 hektáros területen találhatók a Vatikáni Rádió adásszóró létesítményei, antennái, a Szentszék és az olasz állam között 1951-ben kötött megállapodásnak köszönhetően. Az új üzem célja a Vatikáni Rádió energia szükségletének kielégítése, és hogy hozzájáruljon Vatikánváros teljes energiaellátásához. Az agrofotovoltaikus üzem megépítésével a Vatikán városállam kormányzóságának elnökét, Fernando Verégez Álzága bíborost és az apostoli Szentszék vagyonkezelő igazgatóságának elnökét, Giordano Piccinotti érseket bízták meg. A motu proprioval a Szentatya rendkívüli biztossá nevezte ki a két előjárót, akiknek teljes jogkörük van a terv megvalósításához. Ugyanakkor felhatalmazta őket arra, hogy a lateráni szerződésnek megfelelően kommunikáljanak az olasz kormánnyal azokról a munkálatokról, amelyekre a helyszínen kerül sor. Végül Ferenc pápa utasítja a vatikáni államtitkárságot, hogy segítse elő a rendkívüli biztosok minden kérését, és tegyen erőfeszítéseket annak biztosítására, hogy azon a területen semmi se vesszen el abból, ami eddig az apostoli Szentszék rendelkezésére állt.
Megérintettségek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
Valaki egyszer egy kommunikációról szóló előadás végén a következő kérdést tette fel. Amikor emberek egymással veszekednek, szitkokat szórnak egymásra, saját igazukat bizonygatják, miért emelik fel annyira hangjukat, hiszen térben közel állnak egymáshoz? Nem lehetne ezt halkabban is? A kérdésre az előadó a következő választ adta. Ez azért van, mert térben még közel állnak egymáshoz, de lélekben már nagyon eltávolodtak. A választ újabb kérdés követte. Mivel hozható közel ez a kialakult távolság? Erre az előadó ezt válaszolta. Ilyenkor ritkán segítenek a szavak. Őszinte érintés nélkül nehezen oldható fel a kialakult feszültség. Egy őszinte érintés megérintettséget szül. Egy bensőséges ölelés, egy gyengéd érintés az arcon, vagy egy vigasztaló kéz a vállon. A legtöbben nagyon vágyunk erre néha. Az érintés több puszta jóleső érzésnél vagy kellemes pillanatnál. Nem csak olyan éhség létezik, amely evéssel csillapítható, hanem úgynevezett bőréhség is. Azért érezzük olyan jól magunkat az érintések hatására, mert ilyenkor oxitocin szabadul fel a szervezetünkben, amely a jó közérzetért felelős hormonok egyike, vallja Johanna Gilbro, amerikai bőrgyógyász. Ezt a gondolatot vezeti még mélyebbre, Delia Owens, amerikai írónő, amikor kimondja. Megérinteni valakit annyit jelent, hogy az ember egy részét odaadja másnak, és azt a részét soha többé nem kapja vissza. Eddig az idézet. Ezért fontos, hogy az érintés jól érthető legyen, és ne félreérthető. Az evangéliumban, így az évközi 13. vasárnap szövegrészében is, Jézus nagyon sokszor alkalmazza az érintést. Szinte minden esetben megérinti azokat, akiket meggyógyít és feltámaszt. Jairus, a zsinagóga elöljárója meg van győződve arról, hogy Jézus érintése gyógyít. Ezért fordul hozzá, hogy érintse meg 12 éves beteg kislányát is. Jézust az Atya kente fel Szentlélekkel, és ő ezzel az erővel közeledik mindenkihez. Ez az erő távolról is érezhető, annyira, hogy sokakat magához vonz, és sokan menekülnek tőle, pontosan azért, mert isteni erő. A 12 éve betegasszony is ezt érzi, s miközben megérinti Jézus ruháját, a Mester érzi, hogy erő megy ki belőle. Az érintő megérintetté válik. Egyébként mindig így történik ez, hiszen aki érint, odaad magából valamit, és soha nem kapja vissza. Aki őszintén érint meg valakit, nem is azért teszi, hogy visszakapja. Az őszinte érintés önzetlen, nem vár viszonzást. Jézus érintése ilyen. Önzetlen érintés. Mindig ad, viszonzás nélkül. Önmagát adja, és ez világos üzenet számomra is. Engedjem meg Isten érintését, hogy gyógyuljak, és továbbadjam azt. Ne tartsam meg magamnak az isteni ajándékot. Ez a krisztusi küldetés része, önmagamat adni. Az érintésben is. Csak őszintén érintve leszek megérintett. A keresztény ember megérintett ember, hiszen megérintettség nélkül nem jön, nem jöhet létre igazi, mély találkozás. Aki tényleg találkozott Istennel, az megérintett ember. A megérintett ember nem tud nem érinteni másokat. Persze tudja azt, hogy mikor és kit érinthet meg, mert a lelke mélyén ráérez arra, hogy mikor és kinek van szüksége az ilyen érintésre. A megérintett ember nem csak érint, hanem hagyja magát is megérinteni. Jairus, a zsinagóga elöljárója tudja ezt. Ezért hívja Jézust kislányához. A 12 éve vérfolyásban szenvedő asszony is tudja ezt. Ezért érinti meg Jézus ruháját. Jézus pedig előhívja őt az ismeretlenségből, hogy kinyilvánítsa az érintés fontosságát. Ki érintette meg a ruhámat? Teszi fel a kérdést. A tanítványok még nem értik ezt. Látod, hogy tolong körülötted a tömeg, mégis kérdezed, ki érintett meg. Ők a felszínt látják, nem a mélyben munkálkodó erőt. Közben Jairus lánya meghal. A halottat siratók sem tudják még, ami hamarosan kinyilvánul. Jézus érintése nem csak gyógyít, hanem életre kelt. Egyetlen megérintett ember hite elég volt ehhez, Jairusé, aki Jézus elé megy. A 12 éves kislány életre kel. A 12 éve betegasszony meggyógyul. S még számtalan emberről számol be az evangélium, akik Jézus érintése nyomán meggyógyulnak, és új életet élnek. Jézus a Szentlélek erejével jár kell, gyógyít és életre kelt másokat. Velem, veled is megteszi, ha még csak félve is közeledem hozzá. Szent lelke által és szent lelkében most is jelen van. Csak jelenvalóvá kell tennem magamat neki, hogy rendelkezzen velem. Engedjem, hogy megérintsen, és érintése által gyógyuljak és életre keljek. Hogy aztán én is őszintén érintsem meg azokat, akiknek szüksége van gyógyulásra és új életre. Hogy ők is érintettek legyenek.
Megérintettségek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Istenem, Omigától felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
A nap verse.
A szerelem sivataga. Egy híd, forró betonút, üríti zsebeit a nappal, rendre kirakja mindenét. Magad vagy a kataton alkonyodban, mint gyűrött gödör feneke a táj, izzó hegek a káprázó homályban. Alkonyodik. Dermeszt a ragyogás, vakít a nap. Sosem felejtem, nyár van. Nyár van és villámló meleg. Állnak, s tudom szárnyuk serepben, a szárnyasok, mint égő kerubok a bedeszkázott szálkás ketrecekben. Emlékszel még? Először volt a szél, aztán a föld, aztán a ketrec. Tűz és galaj, és néha a pár szárnycsapás, pár üres reflex. És szomjúság. Én akkor inni kértem. Hallom ma is a lázas kortyokat, és tehetetlen tűröm, mint a kő, és kioltam a káprázatokat. Esztendők múlnak, évek, s a remény mint szalma közt kidöntött pléjedény.
Pilinszky János a Szerelem sivataga című versét Alföldi Róbert mondta el. Pilinszky János Budapesten született 1921-ben. Középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista gimnáziumban végezte, majd jogot tanult, művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Diplomát nem szerzett, mert 1944-ben behívták katonának. A németországi Harvak faluba került. Itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és a költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel.
A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott. 1951-től 56 júliusáig nem publikálhatott. Egy évig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője, 1957 novemberétől haláláig az Újember belső munkatársa volt. Második verses kötete a Harmadnapon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg. 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi Ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1976-ban jelent meg az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. Pilinszky János 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Urunk Jézus Krisztus, te vagy az út, amelyen járnunk kell, az igazság, amelyet keresve keresünk, az élet, amely egyetlen boldogságunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áld meg egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat. Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik. Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán hozzád vezessenek, te pedig vezess minket atyádhoz, akit veled és általad dicsérünk, most és mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!